Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
XIV. Leó pápa visszaállította azt a vatikáni hagyományt, hogy az alkalmazottak minden pápa választás után prémiumot kapnak. Ez most 500 euró, írja a híradó az Anza hírügynökségre hivatkozva. Az úgynevezett konklávé prémiumot 2013-ban törölték el. 14. Leó pápa a visszaállításáról szóló bejelentést közvetlenül azt megelőzően tette meg, hogy pénteken első hivatalos audienciáját tartotta meg a római kúriával, vagyis a Szentszék tulajdonképpeni kormányzatával és az alkalmazottakkal. A prémium azért a munkáért jár az alkalmazottaknak, amelyet az átmeneti időszakban végeznek, vagyis a mindenkori pápa halála és az új egyházfő megválasztása között. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter május 24-én elutasította a Vatikánt, mint lehetséges helyszínt az Ukrajnával folytatandó jövőbeni béketárgyalásokhoz, derül ki a híradó oldalán. A diplomata azzal érvelt, hogy a katolikus székhely nem lenne megfelelő platform két ortodox keresztény ország közötti egyeztetéshez. Korábban készségét fejezte ki 14. Leó pápa arra, hogy a Vatikán otthont adjon a béketárgyalások következő fordulójának, miután több állam is megemlítette, hogy a Szentszék semleges platformként szolgálhatna a konfliktus rendezésére irányuló egyeztetésekhez. A pápai szándék megerősítést nyert Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök részéről, aki úgy nyilatkozott, a pápa a béke reményének szimbóluma. Hiszünk abban, hogy a Vatikán fontos szerepet játszhat a háború befejezésében. Miközben a háború immár harmadik évébe lép, és az áldozatok száma továbbra is emelkedik, a nemzetközi közösség számos szereplője próbál diplomáciai megoldást találni. A Vatikán aktív közvetítői szerepre törekszik, ám Lavrov kijelentései ismételten világossá tették, Oroszország nem tekinti elfogadható fórumnak a katolikus Szentszéket. Kitört a botrány Spanyolországban. Egy kísérlet okozhatta az áramszünetet, amelyet most igyekszik eltusolni a baloldali kormány. Sajtóinformációk szerint a Pedro Sánchez vezette baloldali spanyol kormány igyekszik eltüntetni annak az elektromos áramhálózaton végzett kísérletnek a nyomait, amely az áprilisi nagy áramszünetet okozhatta az ibériai félsziget országaiban, írja az Index a Brit Telegraph alapján. 2025. április 28-án áramszünetet jelentettek Spanyolország és Portugália több részéről. Az áramkimaradás megközelítőleg 10 órán keresztül tartott, de volt, ahol ennél is később állt helyre az áramszolgáltatás. A brit hírportál szerint azt vizsgálhatták, meddig tarthat ki a rendszer megújuló energiaforrásokra támaszkodva, amikor bekövetkezett a leállás. Revicki Gábor nemzetművészet címmel kitüntetett Kossuth és Jászai Mari díjas színművész, a gondos óra 800.000. Felhasználója, közölte Nyitrai Zsolt miniszterelnöki főtanácsadó Facebook oldalán. Nyitrai Zsolt kiemelte, hogy a gondos óra eddigi számai bizonyítják, hogy a szolgáltatás működik. A gondos óra segítség egy gombnyomással. 800.000 felhasználó, 60.000 megmentett élet, 560.000 általános segítségnyújtás és több mint 103.000 letöltött applikáció jellemzik a működését. Lantos Csaba energiaügyi miniszter elmondta, a gondos óra diszpécser szolgálata a nap 24 órájában egy gombnyomással elérhető. Ennek segítségével a legidősebb generáció tagjai, köztük azok is, akik egyedül élnek, biztonságban tudhatják magukat. Magyarországon az egyik legjobb a közbiztonság Európában, azonban erre hallatlan veszélyt jelent a kábítószer és a kábítószerrel összefüggő bűnözés, mondta Horváth László, kábítószerkereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos. A kábítószer a fiatalokat célozza, ezért nagyon határozottan, kíméletlenül kell fellépni a kábítószerkereskedőkkel és terjesztőkkel szemben. Felidézte, hogy az alaptörvényben rögzítették, a kábítószer előállítása, terjesztése, fogyasztása és népszerűsítése tilos Magyarországon. Kitért az új kábítószerellenes törvényre is, amely június 15-től lép életbe, és véleménye szerint új helyzetet teremt a kábítószerkereskedők, terjesztők és fogyasztók számára is. Horváth László közölte, a kábítószerrel szembeni fellépésnél a rendőrség mellett nagyon fontos a társadalmi összefogás, amelyben mindig nagy szerepük van a polgárőr egyesületeknek is. A polgárőrség a kormány és az egész magyar társadalom stratégiai szövetségese. Híreink végén az időjárásról. Napos, gomoly felhős idő várható. Késő délutántól nyugat felől vastagabb felhőzet érkezik a Dunántúlra. Az északi-északkeleti szél többfelé élénk, néhol erős lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 23 fok között valószínű.
Krisztus kereszt az erdőn.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, dicsértessék a Jézus Krisztus, a mikrofonnál Tikovics Ernő. A március 2-án elhangzott műsorunk hallgatói már megismerhették a 17 éves Kotrocó Áront, aki igencsak különleges hobbit választott magának. Ő ugyanis a harangokat kutatja. Családi házuk kertjében egymást érik a kisebb-nagyobb kápolnák, harangtornyok, aprócska haranglábak. Egyik nem is titkolt vágya, hogy egy napon saját harangra tegyen szert, amivel aztán annak rendje és módja szerint harangozhat is. Addig azonban kénytelen beérni mások harangjaival. Legkedveltebb elfoglaltsága ugyanis, hogy felkeresi és rajstromba veszi a környékbeli harangokat, lejegyzi feliratukat és rögzíti a hangjukat. A most következő riportban önök is vele tarthatnak, mint ahogy tettem én, május 22-én. Harang bejárásunkat mondhatjuk így Kotrocó Áronnal. Itt kezdjük Nádúj faluban, ahol nem kell fölmennünk a templom toronyba a harangokhoz, mert egy külön harangláb van nekik építve, és hogy belépünk egy gerendába vésett felirat fogad minket, 1784-ből származik, Jót Kántornak Kovács Mártony hirdeti a felirat.
Az 1700-as években épült ez a harangláb, úgy szintén, mint a templom is, és annak idén, amikor voltak itt harangozók, illetve kántorulak, nyilvánvalóan gondolom, hogy a egyik kántor faragta ezt a vésetet a fába, ugyanúgy, mint itt véset is megtalálható, 1942-es meg 1785-ös, hasonló dátumok is megtalálhatók.
1785, azt mondtad?
Igen.
Akkor is még Kovács Márton volt a kántora Nádúj falunak. Felmegyünk most az emeletre, vagy hogy mondják ezt?
Egyetlen egy lépcső visz oda föl, és igazából utána egyből a harangszint fogad minket.
Igen, hát ez megmászható, akár naponta többször is, ha kézzel kéne harangozni, de hát az már a múlté.
Igen, az már a múlté. Igazából annyit még, hogy itten három harang van. Különböző szenteknek a tiszteletére lettek szentelve a harangok, illetve található egy kereflő is, amit nemrégében újítottam föl a nagypapámmal. Leveszem róla a védőt.
Ugye a kereplőnek az a lényege, hogy amikor a harangok Rómába mennek nagypénteken, egészen a feltámadásig elnémulnak a harangok, és ezzel zörögnek helyette?
Igen, ezzel zörögnek, ugyanis a három napban, amikor Jézus a kereszten van, akkor mindig szoktam ide jönni, és reggel 5-kor, délben, illetve este 7 órakor szokás itt kerepelni. Kihaló félben van már, hogy pár helyen használják a kereplőt, sajnos sok templomban most már nem kapcsolják be a kereplőt, mert ugye főleg ezek kézi hajtásúak szoktak lenni.
Még annyi, hogy a harangot most ne húzd meg, mert úgyis árammal működik, de a kereplőt egy picit csak úgy halkan megszólaltatod?
Meg lehet.
Nagyon szépen fel lett újítva, új nyelvei vannak, ezek a lécek, nyelvek?
Igen, ezek új nyelvek, 5 darab kalapács üt rá egy fadobra, és azáltal tudja kiadni ezt a kereplő hangot.
Akkor halljuk.
Na akkor.
Köszönjük szépen. Hát borzasztó hangja van. Ez nincs behangolva?
Nincsen egyáltalán, ezt igazából mindig 3 percig kell hajtani, tehát semmi megállás nélkül 3 percig, és igen messzire elhallaszik ahhoz képest, mert így nekem ugye picit rossz hallásom van, de ahhoz képest messze elhallani.
Van egy stopper a nyakadban, az mit célt szolgál?
Igazából a stopper óra az azért szolgál a harangtúrákon meg a felkutatásokon, hogy nyilván megvan adva, hogy hány percig mehet a harang, és általában külön-külön szoktunk a harangokkal külön halangozni, aztán meg az összeset egybe, tehát mondjuk tegyük fel, egy helyen van három harang, akkor mindegyik haranggal egyesével egy percig, a három pedig kettő percig szokott szólni.
Aha, itt most három harang van, ugye? Mit kell róluk tudnunk?
Mind a három harang eredetileg ide készült. A kis harang az Szent Borvála tiszteletére lett szentelve. Szent Borvála ugye a bányászoknak a emlékére van. 40 kg-os, Walser Ferenc öntötte Budapesten 1924-ben. Ugyanúgy lekötött nyelvvel szólal meg, mint a másik kettő társa, és egyenes jármon függ ez a harang.
Van neki két, hogy mondják, testvére?
Igen, két nagyobb testvére van. A középső harangot azt Szlezák Ráfael öntötte Budapesten. Tudniillik, hogy Szlezák Ráfael különleges harangokat öntött, ugyanis mindegyik harangjának mindig más-más a hangja, és ilyen szép meghitt hangot ad. Úgyhogy a középső Szlezák Ráfael öntötte 1937-be.
Két egyforma harangot önteni akkor ezek szerint.
Igen, igen.
Vagy nem is akart?
Nem is annyira, úgyhogy ez a harang viszont egyenes járommal készült eredetileg, de amikor volt a villamosítás, kiemelték a jármát, és ezáltal le kellett kötni a nyelvét.
Ez most mit jelent, amit mondtál? Nincsen füle?
Nem az, hogy nincsen füle, hanem a egyenes járót azt úgy kell elképzelni, amikor a harang, mint például a kis harang is, egyenes tartószerkezeten van. Amikor meg ki van emelve a járom, akkor ha harang van, kicsikét följebb a gerendáknál, tehát kiemelt jármon szól a harang.
És a harmadik, az a legnagyobb?
Igen, a harmadik, az a legnagyobb harang, az 180 kg, úgy szintén Walser Ferenc öntötte Budapesten 1924-ben. Nyilván ennek is kiemelték a jármát villamosításkor. Még annyi, hogy a nagy harangunk és a kis harangunk az úgynevezett félholdas nyelvvel találhatók meg még eredeti állapotban. Félholdas nyelv azért félholdas nyelv, mert még ilyen félhold alakú a alakja a nyelvnek.
És a nyelv az vasból van?
A nyelv az vasból, általában vasból készül, és ugye kovácsolt.
És igaz az, hogy szamárbőrrel rögzítik a haranghoz, vagy ez csak legenda?
Igazából az igaz, nagyon régen bőrrel rögzítették, azért, mert hogyha bőrrel volt rögzítve, akkor azáltal ugye a harangra való rezgések, tehát a nyelv is, meg a harang is külön rezeg, és hogyha bőrrel volt rögzítve, akkor úgymond a nyelvnek a rezgése, az nem hatott át a harangra, és ezáltal kellemesebb, meghitt hangot tudott adni a harang.
Elmondtuk a másik kettőnek is a védőszentjét, ugyanis a kicsi Szent Borbála.
A középsőt nem mondtam, bocsánat, a Szent István király tiszteletére van szentelve. A középső harangról még annyit, hogy ugye, ha előről nézzük a harangot, akkor a jobb oldalán található Szent István király, ugye a kicsin úgy szintén megtalálható a Szent Borbála arcképe, a nagy harangon meg pont ahol most állok, megtalálható Jézus szíve, mert ugye az Jézus szíve tiszteletére van szentelve.
Emlékszel még itt olyan emberre, nénire vagy bácsira, aki harangozó volt, aki még kézzel húzta a harangot?
Kézzel való harangozás az legutoljára a 90-es években volt itt. Akkor még nem éltem, úgyhogy még a mamámék, úgymond a mamámék hallották a harangokat kézzel húzva, és most már ugye villamosítva lettek, Farkas Titusz, Monori harangvillamosító villamosította őket. Őről annyit tudni, hogy az országban rengeteg templom harangját villamosította.
Ezek viszonylag új harangok, mondhatom, ugye, mert ezekkel pótolták az első világháborúban elvitt harangokat.
Igen, ezekkel pótolták. Na, a kis harang és a nagy harang múlt éve töltötte a 100. életévét.
Lehet, hogy most nagyon nagy butaságot kérdezek, de egy harang hangja változik az idő múlásával?
Általában nem szokott, sőt egyáltalán nem. Ugye szokás tudni, hogy a harangot úgymond el szokás forgatni, ugye ahova a nyelv üti a harangot, ott egy idő után kikopik, és hogyha nincs elforgatva, akkor úgymond a harang elreped, és akkor már használhatatlanná válik, azt egy dologgal lehet orvosolni, újraöntés, tehát hogy újraöntik.
Mondjuk már valamit erről a haranglábról is, amiben vagyunk. Gyanítom, hogy ezt valami régi épület használt gerendáiból ácsolták? Azért vannak benne ilyen régi évszámok?
Nem, igazából ezt még annak idején régen az erdőből hozott fákból csinálták meg, és jól lehet látni, hogy itt még néhol sok helyen a fa csapolást használták. Nem használtak se szeget, se ácskapcsot. Aztán az idők során, ahogy teltek az évek, nyilván erősítették, hozzátoldottak, és igazából így néz ki a mai napig. Sajnos a 80-as, 90-es években a zsindei fedést azt átcserélték palára. Egyik nagy álmom, hogy egyszer zsindellyel legyen fedve, úgy, mint a templom is.
Mint a templom, pontosan az zsindellyel van fedve, tehát fából készült cserép. Igen. Magyarul. Ámulsz és bámulsz, amikor ide feljössz a nagypapáddal.
Én mindig ámulok, tehát akárhányszor följövök ide a nádújfalusi harangokhoz, mindig ezek a harangok lesznek a kedvenceim, és én életem végéig szeretni fogom a harangokat, mert tényleg Istenhez hívó harangok.
Most már a Mátra-Nováki templom tornyába megyünk fel. Ez kicsit kaptatósabb, mint a nádújfalusi harangláb. És azért vannak itt rajtunk kívül mások is, a denevérek.
Igen, igen, és egy időben már kell a lámpa, ugye, mert ilyen sötét van.
Még följebb megyünk?
Itt kell bemenni az ajtón.
Itt mindenhol denevérek vannak.
Ja, igen, igen.
Na itt még egy forduló, átbújás.
Mátra-Novákon minden órában van óraütés, mindig a nagy harang üti ki a aktuális időt.
Akkor itt megsüketülünk, ha megszólal.
Igen, igen, ez azonnal fog ütni.
Akkor még előtte mondjuk el, amit tudni lehet ezekről a harangokról. Ezek nem a fejünk fölött vannak, mint az előző helyen, hanem hozzá tudunk érni.
Igen, igen, ugyanis itten most lett nem régiben felújítva a padlószint, hogy ugye biztonságosan lehessen közlekedni. Ez a torony, mivel hogy magasabb torony, ide a különböző szolgáltatók felszereltek úgymond antennákat, amiket mink harangvideósok néha szeretünk, néha nem, mert például néha pont olyan helyen vannak, ahonnan nem lehet videózni a harangot, de ez legyen a legkevesebb gond.
Itt is három harang lakik. Egy a fejünk fölött és kettő, mint mondtam, szemmagasságban. Melyikkel kezdjük?
A nagy harang a környék legnagyobbik harangja, ugyanis 382 kg. Lezák László aranykoszorús harangon töntötte Budapesten 1930-ban. Ez a környék egyik legnagyobb harangja.
És kinek a tiszteletére?
Szent Imre tiszteletére lett feltentelve ez a harang.
Ez a kisebb, ez sokkal újabb lehet, mert még a színe is más.
Igen, ezt a Szlezák Lászlónak a fia Ducsák István, majd később átkeresztelte a nevét Gombos Lajosra. Gombos Lajos öntötte a középső harangot, mely 235 kg, és 2007-ben lett öntve. Árpádházi Szent Erzsébet tiszteletére lett feltentelve ez a harang.
Tehát Árpádházi Szent Erzsébet is 2007-ben öntötték.
Igen, igen, és még rá is van írva, hogy a háborúval vitt harang helyett van öntve a kettő kisebb harang.
És Mátra-Novák népének áldozott készsége, valamint Bermiklós megyés püspök támogatása kellett hozzá, hogy pótolhassák ezt a harangot jó néhány évtizeddel később. Kicsi, jól mondom?
Igen, igen, kis harang.
És olyan kicsi.
Igen, azt is ugyanúgy Gombos Lajos harangot töltötte, a 150 kg és Szűz Mária tiszteletére lett felszentelve. Igazából ugyanúgy, mint Nárdói faluban lekötött nyelvvel szólalnak meg a harangok, és kiemelt járvon vannak, itt jobban meg tudom mutatni, hogy amilyen kiemelt járom, az így van megoldva, ami meg egyenes járom, az meg a csapággyal szembe van egyenesen ugye megoldva.
Bizonyára itt volt valami, vagy van valami harangozási szokás?
Itt harangozási szokás úgy szokott lenni, hogyha halott van, általában a nagy harang szokott szólni három versbe, tehát úgy kell ezt elképzelni, hogy egy percig, aztán leáll, egy pár másodpercig, aztán még egy perc, leáll és még egyszer, és ha háromszorra leharangozott, akkor utána mind a három harang szokott szólni három percig.
És ez a nagy harang, ez úgy képzelendő el, hogy egyrészt van egy nagy nyelve belül, és van egy ütője paláston kívül.
Igen, ez az úgynevezett óraütő kalapács, ugyanis régen úgymond a templom tornyokban ugye volt még a régi toronyóra szerkezet, és az is ugyanúgy kalapáccsal ütötte meg, és innen van a szokás, hogy ugye amikor harangoznak, akkor a harang leng, amikor meg csak óraütés van, akkor ezek a óraütők szólaltatják meg a harangot, ezek mágnessel működnek. Még annyit ezekről az ablakokról, hogy a templom tornyok ablakai azért olyanok, hogy így lefele mennek, ugyanis így, hogy ugye lefele terjedjen a hang ugye a falura.
Értem, ezt is megtudtuk.
Közben nézem a időt, mert ez ugye atomórához van igazulva, ez a óra.
Kezembe adtál egy fülvédőt.
Igen, mindjárt itt majd elvileg egy olyan pár másodperc.
Akkor fölveszem.
Igen.
A saját hangomat se hallom. Na, akkor ezzel is gazdagabbak lettünk. Következő állomásunk mi?
Következő állomásunk Dorogháza lesz.
időjárásunkat itt fejezzük be Dorogházán. Szerencsére nem olyan magas a torony, mint Mátra Novákon volt. Ez is egy harangláb, mondhatjuk így, de nem fából készült, hanem kőből, téglából. És körülnézek, három harang lakik itt is?
Igen, itt is három harang lakik.
Mutassuk be akkor ezt a hármat.
Rendben van.
Mert mondtad, hogy az egyiknek van egy különlegessége az előzőekhez képest.
Igen, Dorogházán ugyanis a környéken itt van a egyik legrégebbi harang. Itt a nagy harang az 360 kg-os. Benyámin Stephanides harangöntő öntött el a Sonszon 1814-ben. Ez a legrégebbi harang itt a környéken, és ennek a harangnak a, úgymond még a régi hangzása, meg van a történelmi harangok régi hangzása, itt hogyha megütögetem, akkor lehet hallani.
Te hallod, én nem. Ez a harang, ez nem csak egy háborút vészelt át, hanem túlélte 48-at, 1848-at, nem tudom, akkor rekviráltak-e harangot, de az első és a második világháborút is.
Igen, átvészelte. Még a történelmi jelentőségű harangokra jellemző, hogy füles koronával vannak ellátva, ott fönt lehet látni, hogy ilyen emberfejeket ábrázol. A többi harang pedig a tárcsás korona, amikor ilyen alátétekkel van fogatva a járomhoz. A füles korona pedig olyan, mint az embernek a füle, tehát innen kapta a elnevezést.
Melyik a jobb?
A füles korona mindenféleképp jobb, mivel hogy ott alá tud menni a felfüggesztés, tehát a vas felfüggesztés alá be lehet rakni.
Mégis kiment a divatból?
Igen, sajnos kiment.
Lehet, hogy egyszerűbb önteni egy ilyen újabb típusú.
Igen, egyszerűbb, mivel hogy a füles koronához jóval több alapanyag kell, meg máshogy kell formázni a harang mintát, mint a tárcsás koronánál.
És itt a kisebbik harang, a középső?
A középső harangról annyit tudni, hogy 225 kg, ugyanaz a harangöntő öntötte, mint a Mátra Nováki nagy harangot is, tehát Lezák László öntötte 1928-ban, és Szent István tiszteletére van ez is felszentelve. A kis harangot úgy szintén Lezák László öntötte, mely 135 kg, 1929-ben öntötte Lezák László, ennek a védőszentje pedig Szent László.
Közben kezd esteledni, már a tücskök is megszólaltak. Ezek a harangok mikor szólalnak meg?
Ezek is ugyanúgy, mint a környékbeli harangok. Reggel 5 órakor, délben, illetve este 7 órakor. Még van ez a napszakváltás, hogy ugye télen az esti harangszó este 7 órakor van, nyáron pedig este 8 órakor van a harang, mivel hogy ugye a óraátállítás is köze van ehhez a dologhoz.
Elfelítják a harangokat is. Van egy kis tudsz nálad mindig.
Igazából a mérőszalag az elengedhetetlen, ugyan ahogy mondtam, ezzel mérik föl a harangnak a palástját, hogy hány centi átmérőjük. Itt például 85,6 centi átmérőjű a harangnak a palástja. Ezt mindig így szoktuk megnézni. Például még ami nagyon fontos, az ugye a fülvédő, illetve nyilvánvalóan fény is fontos, mindjárt előveszem. Nyilván ahol sötét a harangtorony, tehát ide már nem árt a fény, illetve ahol nem működik a villamosítás, ugye kell a kötél. A kötelet pedig úgy szoktuk felakasztani, hogy a ellensúlyt tartó rúdra szoktuk általában felfüggeszteni.
Hogy meghúzhassd a harangot?
Igen, mert például volt egy olyan hely, ahol nem működött, és simán így fogtuk a kötelet, és ahogy most is, ahogy mutatom majd, ha persze fel tudom rakni, igen, így szoktuk, és így szoktuk meghúzni.
Most hangmintát szeretnél venni?
Igen, ugyanis a harangkutatás az ugye hangmintával is szokott járni.
Kell a fülvédő?
Igen, tudom ajánlani.
De nem hoztál eleget, mert anyukád is elkísért. Akkor ő befogja a fülét.
Jaj, akkor lehet indítani majd.
Akkor mindjárt megszólal a harang.
Mind a hármat indítsak?
Igen, mind a hármat. Igen, mehet.
Már leng a harang. Meg annyit kérdeznék tőled, mivel ez már történelmi kategóriájú harang, úgy mondtad?
Igen.
Tehát ez a legrégebbi itt a környéken. Lehet, hogy volt olyan időszak az első világháború alatt, vagy után, még egy jó ideig, amikor a környéken csak ez az egy harang szólalt meg.
Úgy kell ezt elképzelni, hogy itt eredetileg is 3 harang volt. A háborúba a akkori plévánia úgy döntött, hogy a 2 kisebbet viszik el, a nagy harang maradt meg, és úgy maradt meg ugye ez a történelmi harang. Igazából a 2 kisebb pedig később lett hozzáöntve 1928 és 29-be.
9 harangnak a feliratát többé-kevésbé megismertük, vagy láttuk, olvastuk itt az elmúlt néhány óra alatt, de sokszor írják rá azt, hogy megtöri a villámokat, meg eloszlatja a felhőket, ez igaz?
Ez így van, ez így igaz. Általában a katolikus harangokra szokott ez fölírva lenni, hogy az élőket hívogatom, a holtakat elsiratom, a villámokat megtöröm. Mindenféle harangnak van úgymond felirata, elsősorban, hogy kiöntötte a harangot, általában hol és mikor, illetve valami még a adott harang szentjéhez, mármint amiről a harang el van nevezve, le van írva egy-két érdekesség való a szentről.
És azt, hogy milyen súlyú egy harang, azt honnan lehet tudni? Mert ezt mindig elmondják.
Igen, azt általában onnan lehet tudni, hogyha a harangot fölülről nézzük meg, azaz a felső paláston szokták általában leírni, hogy a harang hány kilogrammos, ahol nem van leírva, ott általában körülbelülre szoktuk megmondani.
Ez hány kilós? A nagy harang, ami alatt állunk?
382 talán, igen.
És mikor öntötték?
1818-ba, bocsánat, 14-be.
Az mindegy, mert akkor a kilogramm még nem is volt használatban.
Igen, igen, igen. És ugye ennél a dorogházi nagyharangnál már megfigyelhető, hogy 90 fokkal el lett forgatva, ezáltal megelőzték azt, hogy elrepedjen ez a történelmi jelentőségű harang.
Egy kis verset, harangverset szeretnél megosztani még itt a végére?
Igen, ez a dorogházai középső harang, mely úgy szól, hogy hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, hiszek egy Isten örök igazságban, hiszek Magyarország feltámadásában. Amen. Ez a felirat található meg a dorogházi középharangon.
Bár nagyon fiatal vagy, de már elismert harangkutatónak számítasz, nem sokára előadást is tartasz mindarról, amit kikutattál itt a környéken.
Igazából Debrecenbe fogok majd harangtörténeti konferencián előadást tartani, a Nádui falu és Rákóczi bánya harangjairól, illetve harangozási szokásairól fogok előadást tartani, mert ugyanis felkértek, hogy mutassam már be a harangokat.
Az elmúlt percekben Kotrocó Áron nádújfalui harangkutatót ismerhették meg, és néhány szó az említett konferenciáról. A 4. harangtörténeti konferenciának Debrecen ad otthont május 30-án 10 órától a Debreceni Református Kollégiumban. A konferenciát Horner Henrik harangöntő születésének 235. Egri Ferenc harangöntő halálának 80. évfordulójára és a hajdúsági Tisza nagy csengőöntő család emlékére rendezik. Az előadók között ott lesz Kotrocó Áron is. És ezzel mai műsorunk véget ért. A zenei szerkesztő Bartók Beáta, a technikai munkatárs Karkus István volt. Nevükben is lassan búcsúzom, de még mielőtt ezt megtenném, kérem további segítségüket a műsor életben tartásához. Tehát, ha ismernek olyan történeteket, melyek keresztekhez, szobrokhoz, harangokhoz, ahogy éppen toronyórákhoz kötődnek, írjanak nekünk, hogy azokat másokkal is megismertethessük. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Telefonszámunk 36-os körzet 510-610, e-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre várunk. Új adással mához 2 hétre jelentkezünk legközelebb. A szerkesztőt, Tigovics Ernőt hallották. A most elhangzott adást szombaton 21 óra 5 perces kezdettel megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, a folytatásban megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket. Az elmúlt héten az Országos Vérellátó Szolgálat szervdonációs munkájáról beszélgetett dr. Mihály Sándorral, az OVS transzplantációs igazgatójával, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztőműsorvezetője. Kérem, tartsanak velünk!
Kiemelt jelentőségűnek minősíthető mind az egészségügyi szektor, mind a társadalom szempontjából az a tevékenység és eredmény, amelyet az Országos Vérellátó Szolgálat az elmúlt évben elért a szervdonációval kapcsolatban. Milyen erőfeszítések állnak a sikerek hátterében?
Nagyon fontos azt hangsúlyozni, hogy a szervátültetés életet ment. És a szervátültetésre akkor van lehetőség, hogyha van transzplantálható szerv. Erre kettő forrás, kettő lehetőség adódik. A szervátültetések döntő többségét elhunytból, egész pontosan agyhalottból, tehát elhunytból eltávolított szervekkel végzik világszerte, Magyarországon is. De van lehetőség emellett élő donorból történő szervadományozásra, kevesebb szervtípus és kisebb esetszámban. De ami fontos a 2024-es év adatainak áttekintése során, hogy Magyarországon a megelőző évhez képest emelkedett a szervátültetések száma, azért, mert a szervdonációk száma is emelkedett. A számok tekintetében ugye azt jelenti, hogy tavalyi évben 446 szervátültetésre volt lehetőség, megelőző éve pedig 409, tehát hogy ez egy 9%-os aktivitás növekedés, és 1446 transzplantáció között 394 esetben elhunyt donorból, 52 esetben pedig élő donorból eltávolított szerv beültetése történt. De ez azért volt lehetséges, mert tavaly évben 157 elhunyt agyhalott donor volt. A 157 elhunyt donorból 491 donorszerv került eltávolításra, és emellett volt az 52 élő donor, aki vesét adományozott egy genetikai vagy érzelmi rokona részére, hogy megmentse az életét és javítsa az életminőségét. Fontosnak tartom hangsúlyozni még azt, hogy ez nem az Országos Vérellátó Szolgálatnak az érdeme, semmiképpen nem egyedülálló vagy egyedi módon. Itt egy nagyon komoly csapatmunkáról, egészségügyi ellátás szervezésről van szó, ahol a donációs oldalon a legmeghatározóbb szereplő az intenzív osztály. Az intenzív osztályon dolgozó orvosok és ápolók elkötelezettségét igazolja ez az emelkedő donorszám. És azt is fontos hangsúlyozni, hogy egyrészt mi látunk lehetőséget még az elhunyt donoros, egyébként az élő donoros is, de az elhunyt donoros aktivitás növelésére úgy látjuk az adatok alapján, hogy van még lehetőség a donációs potenciál adatai alapján a donorjelentések számának növelésére, de egyébként a 157 donáció mögött valójában 230 donorjelentés van, sajnos nem minden esetben tudott megvalósulni különböző, leginkább orvos szakmai alkalmatlansági okok miatt a donáció, de 46 kórházból érkeztek a donorjelentések, és végül a 157 donáció 42 kórházban valósult meg. Tehát ez egy nagyon komoly, nagyon sok kórházat érintő erőfeszítés, ami az intenzív osztályokon van leginkább. De számos más orvosszakmai terület együttműködésére, közreműködésére is szükség van, hiszen a donorok és a donorszervek alkalmasságának megítéléséhez olyan vizsgálatokat kérünk a potenciális donoroknál, amelyek, ha nem lenne donáció, akkor nem történnének meg. Tehát nagyon fontos az intenzív osztályok elkötelezett munkája mellett tulajdonképpen a radiológusok, a laboratóriumok, a kardiológusok munkáját is kiemelni. Ez a szakmai oldal. De ahhoz, hogy egy donációs és transzplantációs program egy országban, Magyarországon is hatékonyan jól működjön, ahhoz kell a társadalom támogatása. És a társadalom támogatása az megvan Magyarországon. Tavalyi évben megkértük a belügyminisztériumot, hogy támogasson egy reprezentatív felmérést azzal kapcsolatban, hogy megvizsgáljuk a magyar lakosságban reprezentatív mintán, hogy mennyire támogatják a szervadományozást a magyarok, egész pontosan milyen gyakoriságú a saját szerv felajánlási hajlandóság.
Tehát itt az élő donorációra gondol, ugye?
A donációra gondolok, több kérdést tettünk föl természetesen, de a kulcskérdés az volt, hogy halála esetén felajánlaná-e szerveit transzplantációs célokra a megkérdezett. És két adatot szeretnék ebből kiemelni, és mind a kettővel foglalkoznunk kell különbözőképpen. Az egyik az az, hogy a megkérdezettek közel egyharmada nem válaszolt erre a kérdésre, kikerült ezt a kérdést. Uh-huh. Ez egy nehéz kérdés, és itt van a lehetőség arra, hogy megszólítsam a hallgatókat azzal kapcsolatban, hogy mindenkinek van egy szabad döntés kinyilvánítási lehetősége, joga, hogy saját szerveiről döntést hozzon abban a tekintetben, hogy halála után hozzájárul-e ahhoz, hogy transzplantációs célokra felhasználják, és más emberek életét megmentsék az ő szerveivel, ha meghalt. Nagyon fontos itt a jogszabályt is ugye kiemelni, hiszen ez a döntés, kinyilvánítás, ez egy évtizedek óta jogszabályban rögzített jog, és hogyha más emberek életének megmentése múlik ezen, akkor azt gondolom, hogy ez több, mint lehetőség. Ez mindannyiunk személyes felelőssége, hogy döntést hozzunk. De ez a magyar jogban, és egyébként ez elterjedtebb Európában, a feltételezett beleegyezés elve alapján kerül megfogalmazásra, ami ugye azt jelenti, hogyha valaki életében nem tiltotta meg írásban, hogy halála esetén holttestéből szervet szövetet távolítsanak el, akkor az elhunyt beleegyezését kell vélelmezni. És ez azért fontos, ez a jogszabály, mert lehet, hogy félreérti a legtöbb ember, mert legtöbben egyébként támogatjuk a szervadományozást olyan módon is egyébként, hogy felajánlanánk saját szerveinket transzplantációra. Visszatérve egy gondolat erejéig ehhez a felméréshez, akik biztos választ jelöltek meg, hogy igen, felajánlanák, vagy nem ajánlanák föl. Szóval a biztos válaszadók 84%-a azt mondja, hogy igen, én felajánlanám halálom esetén saját szerveimet szervadományozás keretei között más emberek megmentésére. Tehát ez egy egészen európai szintű saját szervfelajánlási hajlandóság. Igazolni tudtuk, hogy a magyarok, a magyar lakosok, a Magyarországon tartózkodók támogatják saját szerveik felajánlása útján is a donációt és a transzplantációt. De van itt egy nagyon fontos kiegészítés ebben a kérdőívben, ami eredményként kiderült, hogy egyrészt azok, akik döntést hoztak támogató jelleggel, nem nagyon beszélünk róla. Meg vannak sokan, akik nem hoztak döntést, pedig talán ezen más emberek életének megmentése is múlhat. Tehát én arra hívok minden hallgatót most ezen csatornán keresztül, hogy tájékozódjon a szervadományozásról. Ebben a témakörben rengeteg információ található az Országos Vérellátó Szolgálat honlapján, ovs.hu, és a mérlegelés, tájékozódás után fontos, hogy hozzunk egy személyes döntést a saját szerveinkről. És utána van egy nagyon fontos következő lépés, amit úgy tapasztalok az elmúlt 21 évben, hogy nagyon hiányzik, hogy ezt a döntést, még ha támogató is ez a döntés, és ugye legtöbbször az, akkor nagyon helyes, nagyon jó, hogyha ezt elmondjuk, megosztjuk a mi családtagjainkkal.
De bocsásson meg, hogy közbevágok, nem igazán értem, hogy miért kell elmondani, megosztani, ha egyszer a bejárt út, hogyha én nem adom írásban a tiltakozó nyilatkozatomat, akkor halálom esetén bármely szerven felhasználható. Akkor miért kell ezt külön hangsúlyozni?
Azt látjuk, hogy nem elég információ áll rendelkezésre a lakosság részéről a szervadományozással kapcsolatban, és hogyha megszólítjuk az utca emberét, és föltesszük a kérdést, hogy adná a szerveit, akkor valahogy válaszol rá. De sajnálatos módon nagyon sok ember nem foglalkozik, nem teszi fel a magának ezt a kérdést, nem gondolkodik erről, nem hozott döntést ezzel kapcsolatban, és erkölcsi, etikai szempontból is nagyon fontos az, hogy mindenkit megszólítsunk, döntésre hívjunk ebben a témában. Másként válaszolva a kérdésére, hogyha egy elhunyt donornak, egy agyhalott potenciális donornak a hozzátartozója, akinél éppen elindul a gyász folyamat, és nagyon nehéz feldolgozni egyébként az agyhalál tényt is, mert egy ritka jelenség az összes haláleset között, és ebben a tragikus hirtelenséggel, nem várt módon kialakuló helyzetben ez egy-két nap alatt zajlik le mindig, hiszen egy pusztító agykárosodás, agyvérzés, agylágyulás következtében alakul ki az agyhalál, akkor ő ebben a helyzetben családtaként vissza tud gondolni erre a beszélgetésre, akkor az egy megnyugtató visszaemlékezés lehet, hogy fel tudja idézni, hogy igen, az elhunyt ezt elmondta, mi ezt megbeszéltük, én ismerem az ő erre vonatkozó végakaratát, hiszen ebben a helyzetben ő már elhunytként, agyhalottként nem tudja az erre vonatkozó véleményét megfogalmazni. Ez emberi szempontból nagyon fontos segítséget jelenthet a hozzátartozók számára. Ugyanakkor ő nagyon helyesen fogalmazott, hogy egyébként a szervadományozással kapcsolatos döntésünk az először az egészségügyi törvényben a betegjogok között az önrendelkezéshez való jognál kerül megfogalmazásra, és ugye az önrendelkezéshez való jog azt jelenti, hogy mindenki a saját testével, egészségügyi ellátásával, és ebben az esetben a saját szerveinek halál esetére vonatkozó adományozásáról hozhat döntést, és tiltakozás hiányában az elhunyt beleegyezését kell vélelmezni. Tehát itt a hozzátartozónak nem azért van szükség ezt elmondani, megosztani, mert a hozzátartozónak, a családtagnak döntési joga lenne, hiszen a jogszabály szerint nincsen, de emberi szempontból mégis felszabadító, hogyha vissza tud emlékezni az ilyen tárgyú, témájú megbeszélésre.
Ez a magyarázata annak, hogy néhány perccel ezelőtt ön úgy fogalmazott, hogy látok még potenciát itt a szervdonációval kapcsolatos számok alakításában.
Amikor ezt mondtam, akkor én nem erre gondoltam, hanem az egy szakmai megfogalmazás volt a részemről, hiszen azt látjuk, hogy a kórházakban pusztító agykárosodás diagnózisokkal elhunytak száma és gyakorisága alapján elképzelhető, hogy még tovább lehet emelni Magyarországon a donor jelentéseknek és ennek következtében a megvalósult donációknak és végeredmény szempontjából a megmentett életeknek a számát.
Tehát akkor tulajdonképpen arra a hármas egységre kell gondolni, ami ugye a szolgálat munkáját jelenti, az egészségügyi ellátásban a csapat munkát illeti, meg tulajdonképpen a civil lakosokat is bele kell ebbe vonni ebbe a hármas egységbe, mert hogy élő donor szempontjából ők a potenciális segítők.
Így van, nagyon fontos, amit említett, és nyilván érdemes néhány szót beszélni az élő donációról is, hiszen az élő donoros szervadományozás az célzott. Abban az értelemben, hogy amikor valaki felajánlja a veséjét, akkor ő ismeri azt, aki erre az átültetésre rászorul. Ismeri azt a családtagját, genetikai vagy érzelmi rokonát, hiszen genetikai rokonok és érzelmi rokonok között van lehetőség az élő donoros vese adományozásra. Tehát ő látja ezt a szükségletet, látja a végstádiumú vese elégtelenségnek a nehézségeit, látja azt, hogy a végstádiumú vese elégtelenségben a beteg arra szorul, hogy hetente háromszor művese kezelésben vegyen részt, és nem tud olyan szabad életet élni, mint ami egyébként elérhető a vese átültetés után, hiszen ismét teljesen aktív és egészséges tagja tud lenni a családnak és a társadalomnak a transzplantáció után a megmentett és meggyógyított beteg.
Időt megfordítani úgy sem tudod, a tegnapot még szebbnek látni, ma már nem fogod. Nézd hát, hogy telik felfele a homokóra alsó üvege, dőj hátra és élvezd, hogy a múlt új dalba kezd. Most játsszuk el, hogy nézzünk az égre, thank you.
mászni, néha némán elhinni, hogy nincsen talán bízni abban, ami biztos. Nézd hát, hogy telik felfele a homokóra alsó üvege, dőj hátra és élvezd. Most játsszuk el, hogy nézzük az égre, némán mint ketten egymás szemében. Élvezd, hogy végtelen a kékség, szavakban mérhetetlen mélység. Eljátszom, hogy minden rendben, mint ősz után a téli csendben, tavasz után a nyár melege elmesél. Most játsszuk el, hogy nézzük az égre, némán mint ketten egymás szemében. Élvezd, hogy végtelen.
Kíváncsi lennék még arra is, hogy vajon miként befolyásolja ezt az egész tevékenységet, vagy a számok alakulását az, hogy mi tagjai vagyunk az Eurotranszplantnak.
Az Eurotranszplant egy 8 tagállamot tömörítő, egyébként Európában legnagyobb nemzetközi szervcsere szervezet, amely egy közös várólistát és közös szervelosztási rendszert működtet. Hollandiában van a székhelye, és Magyarország teljes jogú tagként 2013 év közepén csatlakozott ehhez a közösséghez. Hogy érzékelni lehessen ezt a 8 tagállami méretet és a szükségleteket, Magyarországon az év végén 1304 beteg volt várólistán. És egyébként az Eurotranszplant közösségi várólistán, ahol a magyar betegek is vannak, hiszen nincs már önálló magyar transzplantációs várólista, hanem a magyar betegek is fölkerülnek, és a többi tagállam betegei is fölkerülnek erre a közös várólistára. Összesen 15 ezer beteg várakozik. És amikor van egy donor, és felajánlunk donor szerveket szakmai értékelések után az Eurotranszplant közösségnek, akkor egy központi nemzetközi szervelosztás van. Ami azt jelenti egyrészt, hogy minden országban, az adott országban elérhető donorokból a szervek többsége az abban az országban kerül beültetésre. A magyar donorokból eltávolított szervek 80%-a Magyarországon kerül beültetésre. De egyötöde nem, mert hogy küldünk szerveket külföldre, és kapunk szerveket külföldről. Számok tekintetében ez azt jelenti, hogy a tavalyi évben 99 donorszerv érkezett Magyarországra. Ez meg azt jelenti, hogy minden ötödik magyarországi transzplantáció egy külföldi donorszervvel történt. Miért van ennek jelentősége? Azért, mert hogyha több donor és több recipiens között keressük az immunológiai egyezés nagyobb mértékét, a testméretbeli hasonlóság, az életkorbeli hasonlóság és a vércsoport kompatibilitásnak a nagyobb lehetőségét, akkor nem csak statisztikailag, hanem gyakorlatilag is sokkal jobb esélyeket tudunk biztosítani jobb egyezések útján minden egyes transzplantációval. Úgyhogy bárcsak a szervek egyötödét cseréljük az Eurotranszplantban, de ezzel jelentősen tudjuk növelni a transzplantáció után várható élettartamot és életminőséget. Éppen ezért úgy szoktunk fogalmazni, hogy az Eurotranszplant együttműködés a magyar betegek szervhez jutási esélyét jelentősen növelte, és azóta is fennáll ez a helyzet.
Ha már szerveket említett, akkor szólni kell arról is, hogy leginkább, leggyakrabban a vese transzplantációra van szükség, de ott van szorosan mögötte a mája, szíva, tüdő, meg a hasnyálmirigy is.
Így van, fontos említeni, hogy a 446 tavalyi transzplantáció között 273 besátültetés volt, ez volt a legnagyobb esetszám a transzplantációs típusok között, de nagyon fontos, hogy életmentő átültetések történnek 83 esetben mállyal, 56 esetben szívvel, 18 esetben tüdővel, és emellett még 16 esetben hasnyálmirigy transzplantációra is volt lehetőség. Ezt az utóbbi átültetést leggyakrabban vesével kombináltan végzik. Érdekességként említhető, hogy tavaly volt először ilyen, de egyébként két alkalommal is, hogy hasnyálmirigyet mállyal kombináltan kellett transzplantálni, és sikeres lezajlottak az átültetések.
Mi most itt elsősorban életmentő transzplantációról beszélgettünk, de hát van a transzplantációnak más formája is. Eszembe jutott, hogy a Pécsi Tudományegyetem klinikáján nem is olyan nagyon régen avatta fel a korneabankot, a szaruhártyabankot.
Köszönöm, mert ez is egy nagyon fontos kérdés, és nagyon fontos a szövetek adományozását is megemlíteni, hiszen elhunytból nem csak szervek, hanem szövetek kivételére és transzplantációs célú kivételére is van lehetőség. Itt kell említeni, kicsit egyszerűbben fogalmazva, a szaruhártya, a szívbillentyű, az erek és kötőtámasztó szövetek, csontok, porcok lehetőségét, amellyel nagyon sok betegnek az életminőségét lehet javítani. Tehát egy elhunyt donor szerveivel akár 6 ember életét megmentheti, átlagosan egyébként 3 szervet, de ritkább esetekben több 4-5-6 szervet is el lehet távolítani. Sajnos nem alkalmas minden esetben az elhunyt donor minden szerve transzplantációra. És emellett van lehetőség a fent említett szövettípusok eltávolítására is. Tehát egy elhunyt donor tulajdonképpen tucatnyi ember életét menti meg, vagy életminőségét javítja. És ahogy itt felsoroljuk ezeket a tevékenység típusokat, abból megérthető az is, hogy egy-egy donációs esemény során egy rendkívül komplex, összehangolt tevékenységre van szükség, ami két dologra utal. Egyrészt arra, hogy az Országos Vérellátó Szolgálat Transzplantációs Igazgatóságán belül működő szervkoordinációs irodának nagyon fontos központi szervező szerepe van ezen donációs események lebonyolításában, szervezésében, koordinációjában. Egy-egy ilyen donáció kapcsán körülbelül 100 ember munkáját kell összehangolnunk, ezért van szükség a koordinációra, és ennek van nyilván orvosszakmai és már logisztikai aspektusa is. Fontos hangsúlyozni, hogy minden egyes donációs esemény kapcsán több kórházból különböző szerveket és szöveteket eltávolító orvoscsoportok utaznak abba a kórházba, ahol az agyhalottból megtörténhet a szervszövet kivétel. Azt azért még hagy említsem meg, hiszen a rádió miskolci székhelyű, hogy a Miskolci Megyei Kórház a szervdonációs jelentések és a megvalósult donációk szempontjából hosszú évek, évtizedek óta élen jár. Egész pontosan, ha megnézem a 2002 óta gyűjtött adatokat, a legtöbb donorjelentés Magyarországon és a legtöbb megvalósult donáció az a Miskolci Megyei Kórházból és ban 365 jelentés, az azt jelenti, hogy 16 jelentés évente, és 255 megvalósulás, az meg azt jelenti, hogy 11 donáció évente. Úgyhogy az első helyen áll Miskolci Megyei Kórház a legjobb példa, de ennek kapcsán fontos megemlíteni, hogy az ország számos kórházában, tavaly 42 kórházban volt donáció, ott vannak azok az elkötelezett orvosok, anesteziológus intenzív terápiás orvosok, akik felismerik az agyhalált, és emellett felismerik a szervadományozás lehetőségét, és jelentik a potenciális donorokat a szervkoordinációs irodának.
A mai adásban megismételtük a hétköznapokon elhangzott egészségperceinket. Az elmúlt héten az Országos Vérellátószolgálat szervdonációs munkájáról beszélgetett dr. Mihály Sándorral, az OVS transzplantációs igazgatójával, Monas Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.